A következő műsorunkban Pigler Mónika Miradó Monkos nővér előadását hallhatják, amely a januári almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás témája: mi az igazság, igazság és értelem.
Kicsit olyan nagyra törő gondolat. Miért is fontos tudni, miért olyan érdekes az igazság? Nem lenne kellemesebb boldogan élni élvezetek között, és nem foglalkozni az igazsággal, főleg az igazságossággal? Miért olyan fontos? Ugye nem csak erre utalnék, amit a János evangéliumában mond Jézus a zsidóknak, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket, hanem utalnék a fő parancsra. Hogy is van az a fő parancs, amit Jézus mond? Szeresd Uradat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Tehát az Isten azt kér, hogy úgy szeressük őt, ahogy vagyunk, az emberségünk minden képességével. Fizikailag, szellemileg, szívből, lélekből. Tehát a fő parancsban benne, hogy az értelmeddel is kell őt szeretni. Mi az, hogy értelmeddel szeretni? Nem lehet az értelemmel szeretni, az értelmünkkel gondolkodunk, ugye? Tehát röviden az értelmünket is használnunk kell, hogy megismerhessük a jó Istent. Mi baj van az igazsággal? A mai nagyon toleráns világban nem is nagyon lehet objektív igazságról beszélni, hogy igenis van igazság, és hogy ehhez kéne magunkat tartani. Ezt manapság már nem nagyon merik mondani nyíltan az emberek, de itt magunk között mondhatjuk, sőt, vállalhatjuk a rizikót, hogy mások előtt is mondjuk. Hogyan érvelünk ma? Hogyan romlott meg az igazság? Mindenkinek szerint más az igazság, relatív az igazság. Én amikor Friburgban tanultam teológiát, áthallgattam filozófia tanszékre, és a Szent Tamás korabeli filozófiát tanító tanár is azt mondta, hogy az igazságról nem beszéltünk úgy, hogy van egy objektív, mert az már erőszak lenne, meg intolerancia lenne. Mégis akkor próbáljunk meg az igazság mellett érvelni, és azért lenne jó az első körben erről beszélgetnünk, hogy mi az igazság, tehát az értelmi megközelítést megtalálni, hogy ne tudjanak minket ostoba érvekkel csőbe húzni. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mi az igazság. Aquinói Szent Tamás, mi rendünknek ő egy hatalmas nagy alakját, ő is domonkos szerzetes volt, valóban az igazságnak egy nagy tudója, nagy teológus, filozófus a középkorban, mind a mai napig az ő teológiájára épít a katolikus egyház teológiája. Akármiről fogok beszélgetni, szabadságról, igazságról, emberről, Istenről, az ő tanaihoz fogunk hozzányúlni, az ő gondolatai fognak minket segíteni így előre. Tehát mi az igazság? A gondolat és a dolog egyezése, összefüggése. Ez a klasszikus definíció. Az igazság viszonyfogalom kicsit ijesztően hangzik, de csak azért, mert két dolognak a kapcsolata, az értelemnek meg a dolognak a megegyezése, ezt hívjuk korrespondencia, vagy adekváció elméletnek. Szent Tamás én egyszerűen fogalmazta meg, hogy az igazság az a dolognak az értelemnek a megegyezése. És amikor nem egyezik meg a mondat a valósággal, akkor az hazugság, az nem igaz. Vagy igaz, vagy hamis, nincs kettő között. Ugye az értelmes logikában, az emberi tudományi gondolkodásban is ez a kettő van, igaz vagy hamis, kétértékű logikában gondolkodunk. De Szent Tamás, mint teológus hozzáteszi, hogy van egy magasabb fokú megegyezés is az Isten gondolata és a valóság között. Isten ugye megteremtette ezt a világot a szavával, logosszal, a gondolattal. Kimondta, hogy legyen fény, legyen föld. És azt mondjuk, hogy a teológiában is, hogy a szavával teremtette, tehát egy logikus rend alapján van megteremtve, felismerhető logikával ez a valóság. Viszont itt a viszony nem annyira arról szól, hogy az én gondolatom egyezzen meg a valósága, hanem fordítva mondja Szent Tamás, hogy a dolgoknak az igazsága abban áll, hogy megegyeznek az Isten gondolatával. Tehát én, mint ember, mint Mira nővér, akkor vagyok igaz Mira nővér, hogyha megegyezik az életem, a létem azzal, amit az Isten rólam elképzel, amit rólam gondol. Érthető? Itt az ember esetében azért van nagy lehetőség, hogy ne legyen igaz. De általában a teremtett világban ez rendben van, hogy megfelelnek az Isten gondolatainak. Tehát mi az igazság? Az igazság, az értelem és a dolog megegyezése az ember szintjén az emberi gondolatnak kell megfelelni, a létező valóságnak, mert ha nem azt mondom, ami van, akkor hazudok. Ez ilyen egyszerű, ugye? Van egy veritas prima, egy első igazság, az Isten, akiben minden egy. Tehát a gondolat is, meg gondolat tárgya is egy, tehát ő benne egybe van az igazság. Itt önállamán nem annyira viszonyfogalomról beszélünk, hanem ő maga az igazság. De egy bizonyos módon beszélhettünk viszonyfogalomként az Isten esetében, mert amiben ő nekünk nyilatkoztatta az igazságot magáról, az a Krisztus volt. Tehát Krisztusban megkaptuk a teljes igazságot az Istenről, de egyúttal az emberről is, mert Krisztus Isten és ember, tökéletes Isten és tökéletes ember egybe. Tehát amikor azt mondjuk, hogy Isten az igazság, akkor gondolhatunk Jézus Krisztusra, hogy ő az igazság, és mondja is magán, én vagyok az igazság, az élet, az út, az igazság és az élet. Tehát ő benne megérthetjük, hogy milyen az Isten, és megismerhetjük, hogy milyen az ember, milyennek kéne lenni nekünk embereknek. És a kettőjük kapcsolatáról is kinyilatkoztat valamit, hogy ez a kettő ez nem ellentétben áll, hanem benne ugye adoptálódtunk, az emberségünk felemelkedett az Istennek a természetéig, egy kicsit kaptunk ebből a természetből, és alkalmassá váltunk teremtményekként, hogy a teremtő világába beléphessünk. És miért olyan fontos megismerni az igazságot, miért olyan aggasztó, ugye, hogyha valaki tévúton jár, vagy miért nem akarjuk, hogy minket becsapjanak? Ha megkérdeznék, hogy szeretnéd, hogy téged becsapjanak, és hazudjanak neked, azt senki nem akarja. Tehát nagyon is fontos az igazság annak is, aki esetleg azt állítja, hogy nem. Mert az embernek azért kell keresni az igazságot, megérteni a teremtett világnak a dolgait, a törvényeit, hogy eljusson a teremtőhöz. Ezt is, ez nem újdonság, gondolom. A teremtett világ az nekünk van alkotva, az Istennek egy sajátos nyelve felénk, amelyben már kínatkoztat magáról nagyon sok dolgot, hogy ő értelmes, hogy életadó, teremtő. Nagyon sok mindent ki lehet olvasni a teremtett világból. Természettudósok nagyon sokan megtérnek, hogyha kutatják a világnak a logikus rendjét, és megdöbbennek, hogy mennyire össze van rendezve, ez nem lehet véletlen vagy káosz eredménye. Tehát az Isten már a teremtett világot azért alkotta, hogy az ember ebben keresgélve, megismerve a dolgokat, lassacskán felébredjen, eljusson a teremtőig. És amit az ember megért az értelmével, az azért kell, mert mi vagyunk az egyetlen lények itt a Földön, akik szabadon dönthetnek, hogy mi lesz a célom, mit teszek. És hogyha megvan a célom, felismertem az értelmemmel, hogy mi az életem értem, mi a célom, akkor onnantól már a többi képességeimmel elindulok az úton a felé, a cél felé. Tehát az ember, mint értelmes lény, tervezi a jövőjét, hogy mit tegyen, értelmesen cselekszik, de szüksége van arra, hogy megtalálja, hogy mifelé halad az élete. Tehát ha az értelmeddel nincs meg a célod, az igazság, az életed értelme, akkor szétessük az életed, akkor nem haladsz, és nem tudsz emberként, szabad emberként létezni. Tamásra hivatkozva van a egyszerű emberi megértés, ahol meg kell egyezni a gondolatomnak a valósággal, úgy ellenőrzöm, keresem, tényleg így van. A második szint az a gyönyörű teológiai gondolat, a Tamás gondolat, hogy dolgok feleljenek meg az Isten gondolatának, hiszen ő a teremtő, mindent jónak alkotott. Ez egy magasabb szintje az igazságnak, a dolgok igazsága benne az emberi. És ez a harmadik szint, ami ő maga, mint igazság megjelenik. A teremtő atyaként ugye egyben van mindenestől, már nem viszont, hanem ő az igazság, és Krisztusban, aki megjelent, ott mégiscsak egy viszonyról kapunk hírt, Isten és ember viszonyáról nyilatkoztat ki sok mindent. Második János Pál pápa, akit tudjátok, hogy filozófus volt, és ő is a Szent Tamás nagy ismerője, és beépíti a teológiájába, és meg korábban a filozófiai gondolataiba. Ő nagyon is fontosnak tartotta, hogy az értelmet megerősítse a hívők számára. Az előbb is úgy kezdtem, hogy nem mindegy, hogy az ember gondolkodik a hitéről, vagy nem gondolkodik. A parancsban benne van, hogy igen, és gondolkodnod kell, milyen ez az Isten, mit akar tőlem. Meg kell ismerni a hitnek az igazságait, nem csak úgy készen elkapom, és nem gondolkodok róla, azt babonaságnak hívják. Amikor az ember gondolkodás nélkül elfogad egy tanítást, az nagyon veszélyes amúgy, tehát ott sérül a te szabadságod, ott akkor tulajdonképpen ki vagy szolgáltatva, átadod a hatalmat valakinek, aki azt állítja, hogy ez igaz. Értitek? Tehát, hogy fontos, hogy te szabadon engedelmeskedj az Istennek. Engedd, hogy meggyőzzön téged, hogy igaza van. És fontos beszélgetni vele ezekről az igazságokról, akár a teológiai igazság, a dogmákról, mélyebben gondolkodni, hogy ismerd meg az Isten. Itt még egy fontos oka van, hogy miért kell, hogy gondolkodjál az Isten dolgairól, az Istennek a kinyilatkoztatásáról, hogy valójában az Isten ugye szeretet, ezt sokkal szívesebben hallgatjuk, mint hogy Isten az igazság, Isten a szeretet is, és hogy nem tudsz szeretni valakit, akit nem ismersz. És ha valakit szeretsz, akkor jobban meg akarod ismerni. Tehát ha szeretnéd az Istent jobban szeretni, ez is motiválhat arra, hogy gondolkodj róla, hogy megismerd őt, elmélyülj a ő tanításában. Második János Pál pápa az igazságoknak három szintjét különbözteti meg. Tehát van ez a mindennapi élet, meg a természettudományos igazság, ahol konkrétan a dolgoknak a valóságát szemügyre vesszük, a kapcsolataikat vizsgáljuk. Tehát ez a tiszta, racionális igazság, tudományos igazság. És akkor erre épülnek, aztán egy tágasabb szempontot fölveszünk, hogy vajon miért így működik ez vagy az. Ezek már itt a filozófiai igazságoknak a szintje. Emberi értelemmel találok összefüggéseket, nagyobb összefüggéseket. Kozmosz működésére, társadalom működésére. Amikor már elrugaszkodok a megfogható tapasztalati világtól, és akkor valamilyen rendszert próbálok megtalálni összefüggéseket. És a csúcsa pedig a vallási igazságok, amik már nem az emberi értelemnek a terméke. Itt fontos különbséget tenni a hitnek, a hit igazságai és az értelemnek, a tudományos gondolkodások az igazságai között. A hit igazságai azok igaziból beteljesítik azt a keresést, ami az embert motiválja, hogy a teljeset akarja megérteni. Igaziból az egész mögöttit keresi. És az Isten elébe fut, elébe siet ennek az éhségnek, ennek a teljes megértés vágynak, amikor a hit igazságait megmutatja, kimondja. Tehát a hit igazságai nem emberi igazságok. Az, hogy három személy, egy Isten, ez nem emberi logika, ugye? Ez nem egy racionális igazság. Vagy az, hogy Jézus Krisztus 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Ezt nem tudjuk összerakni az értelembe, ez meghaladja az ember logikát. Nem kétértékű logika, mert vagy Isten, vagy ember. Valamelyiknek győzni kell, de nem, mind a kettő egyszerre van. Felülről kapjuk ezeket az igazságokat. Azért mondja a pápa, hogy ez egy magasabb fokú, ez az emberi logikát is meghaladó igazság, de hogy ezek együtt működnek a teljes igazság érdekében, az ember már értelmével eljutott valameddig, akkor beteljesíti az ő keresését, az Istennek a gondolata. A következő kérdés, hogy miért indul el az ember ezen az úton, hogy keresi a világ értelmét, és miért nem elég neki az a hétköznapi állapot, megszokott, vagy mondanak a környezete, miért nem elégedett, hogyha nincs meg az igazság. Szent Tamásnak van erre egy kiváló válasza. Azt mondja, az emberi értelem és akarat úgy van felépítve, hogy csak az Isten tudja kielégíteni. Az értelmünkkel az igazságot keressük, de valamiképpen sosem állunk le. Sosem mondjuk azt, hogy na, most már mindent értek, ha a kozmosznak a legszélső szélére eljutnánk tudományosan, még akkor sem elégül neki a tudásvágyunk, mert mi valamiképpen így az egészet szeretnénk megérteni. Tehát úgy van megalkotva az értelmünk, hogy az Isten tudja csak kielégíteni, arra van hangolva. Van bennünk egy bennünk épített vágy az igazságra. Egy végtelen vágy, a végtelen Istenre való vonatkozó igazság vágyunk, amíg élünk, gondolkodunk. Ellen épülünk egészen, de próbáljuk megérteni. És ugyanez az akaratunknak is a hangolódása, hogy az embernek az értelme meg az akarata az így egyszerre egy, de meg lehet különböztetni. Van bennünk egy ilyen boldogságvágy is, egy ilyen belső késztetés, hogy szeretném a jót magamnak, szeretnék beteljesedni, szeretnék beteljesült életet élni. Ez nem feltétlenül racionális vágy, ez egy ilyen belső vágy. Ezt nevezi a Tamás akaratnak, az akarat, ami hajt előre. Úgy is mondja, hogy a jót akarom magamnak az akarattal, mindig a jót keresem. És ez sem tud megállni, tehát nagyon sok jóval találkozik az ember az élete útján, szerelemmel, meg anyagi javakkal, vagy sikerekkel, munkahelyen, itt-ott, és ezek sosem tudják teljesen kielégíteni, ugye, a boldogságvágyunkat. Különbözik azért az Istentől kapott szeretet, meg amit így a való világban megélünk. Tehát azt mondja Tamás, hogy az akaratunk is az Istenre van hangolva. A tökéletes boldogság hajt minket. Próbálunk persze szeretni, meg jót tenni, meg a sok jónak örülni, ami körbevesz, de mindig vágyom még nagyobb teljesség. És ez is egy titokzatos, az emberbe beépített iránytű tulajdonképpen az Isten felé, addig nem tudsz megnyugodni, amíg az Istenre nem találtál rá. Ő fogja tudni kielégíteni ezt a boldogság vágyadat. Akármennyire szerelmes az ember, vagy nagyon szeret valakit, az az ember is csak ember, tehát esendő, bűnös is, és csalódnánk, hogyha egy embertől vágynánk a tökéletes boldogság vágyunk kielégülését. Már így tudjátok, akik házasságban értetek, hogy kell az Isten ereje, hogy tudjuk egymást jól szeretni. Szóval itt az igazság kapcsán akkor még ezt fontos tudni, az értelmünkkel keressük az igazságot, de az akaratunk motiválja. Az akarat vágyik a jóra, és valamiképpen az értelmünket biztatja, hogy keressük, hogy mi az igazság, mi lenne nekem a jó, és így haladunk előre. Az igazság egy kicsit filozófikus dolog is. Most egy kicsit majd belenézünk abba, hogy a gondolkodás történetében hol lett legalizálva a hibás logika. Tehát egészen ugye a keresztény filozófiában, Szent Tamásig, meg még kicsit utána is, az volt az alapelv, hogy az ember meg az Isten együtt működik az igazságkeresésben, mert az értelmünk őt keresi. De aztán majd látjuk, hogy egy másik irányzat arra felé fog elindulni, hogy az Isten a túl nagy falat az értelemnek. Ne foglalkozzon az értelem az Istennel, hanem csak a praktikus való világgal, és akkor innentől indul el majd így egyfajta úgymond nevezett szekularizációs folyamat az emberi gondolkodásban. A kérdés az, hogy miért nem találjuk meg az igazságot, miért gondoljuk azt, hogy már megtaláltuk, közben még nem találtuk meg, vagy rossz helyen keressük. Az, hogy rossz helyen keressük az igazságot, ezt nem kell ugye bizonyítanom, hiszen körbe vagyunk véve így, akár a saját családunkban is olyan emberekkel, akik azt gondolják, hogy nekik ez a jó, ez elég, mint igazság, és ezt szerint próbálnak élni, és nem boldogok, nem tudnak egészen kiteljesedni, mert túl gyenge, tökéletlen, törékeny igazságra találnak, ami előbb-utóbb úgyis össze fog majd törni. Miért nem tudunk rögtön kapásból az Istenre találni, hiszen elvileg rá van hangolódva az értelmünk. Tudjuk, hogy mi lenne jó, szerintem mindenki tapasztalta magába, és mégsem bírjuk megcsinálni. És az értelmünk is keres ide, de nagyon nehezen találja az igazságot. Az eredeti bűn miatt vagyunk egy ilyen tévedős állapotban. A másik pedig ez a filozófiai folyamat, amiről beszéltem, hogy megkérdőjelezhetjük, hogy megismerhetjük az igazságot azokkal a fogalmakkal, amikkel gondolkodunk. Mert a valóság mindig változik, tudjuk már a atomfizikából, meg nem tudom honnan, hogy folyamatosan rezeg, és akkor az anyag is tulajdonképpen egy folyamatos változás. A gondolkodásunk meg általánosító, állandó fogalmakat használ. Ugye azt mondjuk, hogy fa, és abba beletartozik nagyon-nagyon sok fa, amik már most 2 perc alatt már alakulnak, változnak. Most akkor ezekkel a fogalmakkal, amit tényleg igaz megértése juthatunk, tényleg megismerhetjük a világot? Ez egy filozófiai kérdés, és sokan aztán azt mondják, hogy szerintük nem. Hogy akkor most kinek van igaza, hogy a általános fogalmaink alkalmasak egyáltalán a változó világ megismerése, vagy tényleg nem nagyon tudjuk megérteni. Csak röviden annyit mondanék, hogy igen, tehát az ember nem csak a fogalmaival dolgozik, amikor megismeri a világot, hanem a megismerés közben egyfajta nem reflektált működés is van, és ezt úgy hívják, hogy transzcendentális háttértapasztalat. Annyit jelent ez a nehéz szó, hogy miközben én megismerek, az empíriával elvonatkoztatok, és megszületnek az elvont fogalmak, vagy hát közben felismerem a lényegét a dolgoknak, Közben van egy folyamatos bizonyosságom, hogy én része vagyok ennek a világnak, amit nem tudok bizonyítani, hogy én is a létben vagyok, ahogyan a való világ, hogy nem vagyok azonos, én egy megismerő vagyok, és ez meg a dolog, a tág és a személynek a különbsége, és mindig kíséri a megismerésünket. És az is kíséri a megismerésünket, hogy vannak fokozatok a létezésben. Tudom, hogy én nem vagyok ugyanazon a létezési fokon, mint a gyertya. És hogy van egy tökéletes létező Isten. Tehát valamiképpen a megismerésünk nem csak a érzékszervekkel múlik, hanem van egy belső bizonyosság a létezésben és a létezés alapjában. Mert a létről van egy nem reflektált bizonyosságunk. Amikor az ember megismeri a világot, akkor több irányból elindulhat. Platón meg az Arisztotelész, akik a filozófiának a két nagy alaposzlopa, görög filozófusok. Platón azt mondja, hogy vannak a tökéletes világ, az ideák világa, abból a világból, a tökéletes gondolatból indul a megismerés. Míg Arisztotelész egészen realista módon kinyújtja a kezét így a világ felé, azt, hogy nem, az embernek megismerése, az igazsághoz vezető út első lépése, ez a valóság, ez a való világ. És ez két kiinduló pontja lesz majd a filozófia történetben a megismerésnek. Most ezt nem részletezzük, annyi, hogy mind a kettő zsákutca. Ha csak az empíria van, az is zsákutca, mert mint mondtam, nem csak a tapasztalat, amit minket mozgat az igazság megismerésében, hanem valójában a kettő együtt adja ki az igaz kiinduló pontot, amikor azt mondja aztán Arisztotelész, hogy a dolgoknak a logikája benne van a dolgokban. És ő nem volt keresztény, ugye, hiszen még Krisztus előtt élt, ő egy pogány filozófus volt. De nagyon-nagyon sokat felismert a józan eszével a valóságból, sőt eljutott odáig, hogy vizsgálta a való világot, hogy kell legyen egy végső ok, egy végső cél, amit ő is Istennek nevezett el. És ő mondja azt, amit később a kinyilatkoztatás megerős, hogy benne van a logosz a való világban, benne van a logika, benne van az idea a világban. Van egy rendezettség ebben a világban is. Innen ki tudom szedni. El tudom vonatkoztatni, és meg tudom érteni a dolgok logikáját. Az igazságról, az emberi megismerésről beszéltünk, hiszen az a legfontosabb, hogy eljusson az ember a tökéletes igazságról Isten felé, és már most is látjuk, hogy összefügg a kettő, az emberi tiszta értelem és a hit igazság. Szent Tamás nagyon sok mindent belevon a Summa teológiában, a teológia, az Istenről szóló kinyilatkoztatás és tanítás foglaltában. Nagyon sok mindenben támaszkodik erre a pogány filozófus, akinek igaza volt. Mert lám, nem azért volt igaza, mert pogány, hanem azért, mert a való teremtett világot vizsgálta a józan ész fényében. A megismerés az nem az, hogy megyek a világba, és jönnek impulzusok, és akkor valahogy próbálom rendezni, hanem az ember vágyik megérteni saját magát, ezt a világot, és a kérdései mentén kutatja a világot, és keresi a válaszokat, és ezek a kérdések ugye önmagára, az Istenre és a világra való kapcsolatára vonatkoznak. Tehát a megismerés az egyszerre önmegismerés és Isten megismerés is. A középkor óta, a 20. századig, ahogyan kutatták az emberi megismerést, csomó minden kiderült, hogy mi minden jellemzi még azon kívül, hogy impulzusokat dolgozunk fel. Tehát a 20. századnak egy felismerése, hogy kérdésfelület útján működik, befolyásolja a nyelv, befolyásolja a társadalmi környezet, kulturális környezet. Azt is fontos tudnunk, hogy úgy társadalmi megismerés, hogy mindig egy közösség adja tovább az igazságot. Én beleszületek egy közösségbe, és akkor az iskolába tanítanak engem, hogy mi az igazság, és engem az óhatatlanul ugye befolyásol. Van, aki azt mondja, például egy magyar filozófus 20. században, hogy a tudás a személyes, tehát úgy személyes, hogy van egy elköteleződésem, és engem lelkesít, ami engem érdekel, azt engem személyesen lelkesít. Tehát nem objektív, nem úgy objektív a tudás, hogy teljesen független a kutató embertől. És még egy pár dolog, hogy a megismerésünket sok minden befolyásol, és a legfontosabb befolyásoló még egyszer az, hogy az embernek van ez a teljes megértésre vonatkozó vágya. Itt hozzátenném, hogy eddig azt mondtuk, hogy az emberi megértést betetőzi, beteljesíti a hitnek az igazsága, kiderült remélem, hogy az éhségünket a kinyilatkoztatott igazság fogja csillapítani, valahogyan mederbe terelni, irányt ad a megértésnek. A másik oldalról is fontos, hogy a hitünk, hogy az elején mondtam, a hitünknek is fontos a megértés. Ugye a második János pápa vagy egész enciklikát szentelemnek a kérdésnek a Fidészet Ráció, a Hit és az Értelem című enciklikája, amiben fontos, tehát azt hangsúlyozza, hogy milyen lesz a hit értelem nélkül, és milyen lesz az értelem hit nélkül, hova megy, hova jut. A hit ugye értelem nélkül babonasság és szolgasságba vezet, az értelem hit nélkül pedig embertelen cselekedetekre, tehát vesszük akár a második világháborút, vagy most így a gender ideológiát, hogy gyermekeket rontanak meg, vagy akár tesznek tönkre lelkileg. Tehát, hogy annyira, ha nincs ez a hit, az Isten által megadott parancs, az élet szentségére vonatkozó parancsa például, a tisztelet, a végtelen tisztelet a emberi személy iránt, ha ez hiányzik ugye a kutatásból, akkor megint csak a tudomány rossz irányba megy. És akkor itt rátérnénk a maradék pár percben a Benedek pápának a tanítására. Itt a Regensburgi beszédben, amit 2006-ban hangzott el, és lett egy utóhangja, mert példának egy iszlámhitű, meg egy keresztény ortodox császár beszélgetését hozza föl, és ugye az iszlám-keresztény párbeszédnek az előmozdítói kicsit megrémültek, amit itt hallottak, mert nagyon kristálytisztán és igaz módon fogalmaz. És nem ő, hanem a idézi ezt a beszélgetést, amiben a második paleológus Manuel bizánci császár egy művelt arab katonával beszélget a háború szünetében a hitükről. És azt mondja a Manuel császár, hogy hát nálatok a hit úgy működik, hogy nem gondolkodtok, hanem elfogadjátok azt, hogy meg is lehet ölni valakit, hogyha nem hisz. Hogy ilyen embertelen dolgokra vezet az, hogyha nincs benne az értelem. És eljut odáig, hogy megfogalmazza, hogy nem érdemes hinni értelem nélkül, hogy nem igazi hit, hogyha nincs benne az értelem. És a pápa felhívja a figyelmet, hogy ez nem csak középkorban probléma ez, hogy értelem és hit szétszakad, hanem eljutottunk a mai korban is. Három lépésben mondja azt, hogy a teológiában megjelenik ez a értelmetlenítő befolyás. Úgy mondja, hogy dehellenizálás, hiszen tudjuk, hogy ugye a keresztény vallás találkozik a görög filozófiával, és ugye már Szent Jánosnál is látjuk, hogy használja a görög filozófusoknak a gondolatait. Tehát a kifejteni a hitnek a tartalmát észszerűen, ahhoz felhasználták a görög filozófiának az eszközeit. Tehát már az evangéliumok megírásakor, az új szövetség megírásakor már a hit és az értelem ugye összedolgozik, és előjön az egyház történelmében. Például a reformáció során mondjuk joggal, esetleg jogos haraggal, hogy túlságosan, racionálisan gondolkodik az egyház, vagy túlságosan elfajó bizonyos szempontok szerint, hogy újra akarják indítani a reformáció, újra az alapokra visszavezetni a hitet, és ott jelenik meg ez a gondolat, hogy hát az alap nem lett a görög filozófia, ez a pogány dolog, tehát még alá menjünk oda, ahol nincsen ez a filozófiai befolyás, szól a szkriptúra, csak a Szentírás, ami egy nagyon pozitív és nagyon jó szándékú gondolat, de addigra már az egyházban, a közös gondolkodásban létrejöttek a kinyilatkoztatásnak az alaposzlopai, a Szent Háromságtan, ugye a Krisztusnak a tanítás, hogy kicsoda Krisztus, hogy hogyan Isten és ember. És még több olyan dogma, ami az együttműködésből fakadt, az értelem és a hitnek a egymás megtermékenyítő, a hitet kifejtő értelem munkájából. Ezt nevezi az első fokának, a dehellenizálásnak. Aztán a másik, amikor megjelenik a 20. században, ez a nagyon tudományos, liberális teológia, amely próbálja a már nem hívő társadalom számára közelíteni Jézus Krisztus tanítását, és akkor úgy fogalmaznak, hogy hát Jézus Krisztus nem olyan fontos, hogy most ő Isten volt, vagy nem volt Isten, hanem lám, milyen szimpatikus tanító, milyen erkölcsös és jóságos. Tehát egy ilyen nagyon jó és erkölcsökben példaadó emberként próbálja népszerűsíteni, és akkor megint kicsúszik ugye a teológia tanítása a háttérből. És a harmadik pedig ez az a fajta félreértett zsinati gondolat, hogy inkulturáció kell, hogy mi az inkulturáció. Mindenkinek a lehetőleg a saját kulturális keretein belül hirdessük az örömét. Ez egy fontos gondolat, csak ezzel el lehet megint végletekbe menni, és itt is történt a 20. század végére az új inkulturáció gondolatában, hogy túlságosan is közel engedjük az emberekkel, és akkor megint csökkentjük a teológiai tartalmat. Tehát itt van az a mondat a Paleologos császárnak, nem az értelem szerint cselekedni, nem a logosszal cselekedni, ellentétes az Isten lényegével. Szent János evangéliumon is kezdődik, hogy az ige a logosz lett testé. Az Isten értelme megtestesült az ember számára, aki képes ezt az értelmet befogadni. És lassan ezzel le is kerekítjük az előadást. Benedek pápa a Regensburgi beszédének a célja az volt, hogy újra meghívja az értelmiséget erre a tágabb értelem használat, hogy újra találjon egymásra a tudományos gondolkodás és a hitnek az igazsága, újra kapcsolódjanak össze, adjon egy morális és végső értelmet a tudományos kutatásnak a hit, legyen a kerete a hit a tudományos kutatásnak. Ezt, ami most van tudományos alapelv, hogy matematizálható legyen az igazság, amit felfedezünk. A filozófia történelem is világosan kiderült, hogy Zsák utca, a két szélsőség, a tiszta empiria, meg a tiszta ráció, és hogy ez legyen most a tudományosság alapja, ez kevés, és erre hívja fel a figyelmet itt az egyetemi professzorok előtt az elhunyt, és már biztosan boldog szentatya, hogy próbáljuk meg újra kitágítani az értelmünket e felé, a magasabb igazság felé. Az ember csonkítás szenved, hogyha nem kalkulálja be ugye, a teljes igazságot. És akkor utolsó lezáró gondolatként tudunk egy nem hívő embert, aki tudta, hogy mi az igazság, bár úgy tűnik, hogy nem tudta, és mégis kiderült tudja, mert ugye a Pilátus, amikor elítél Jézus Krisztust, azt megkérdezi tőle, mi az igazság. Úgy tűnik, hogy legyint egyet, hogy nem tudhatjuk. De kicsit később ő maga rámutat a megostorozott és majdnem halálra kínzott Isten fiára, hogy íme az ember. Tehát, mintha saját kérdésére válaszolna, hogy íme az ember, hogy ő az igazság, benne ismerjük meg az igazságot. Az, ami minket motivál, hogy nagyon szeretnénk megérteni a saját értelmünket, mi a mi életünkre vonatkozó igazság, szeretnénk esetleg a végső igazságot, az Isten megismerni. Azt ő benne megtaláljuk, megismerjük. Tehát ő foglalja össze az Istenről meg az emberről szóló igazságot, és még mélyebben belegondolva ebben a jelenetben kiderül, hogy az Isten mond magáról egy igazságot, és mond az emberről is, ez a jelenet maga mond egy igazságot, hogy ezt most nem az én gondolatom, hanem egy nagyon kedves ferences atyáé, azt mondja, hogy amikor így ránézünk az Isten fiára, és azt mondja rá a pillanatot, hogy íme az ember, akkor ez egy tükör az emberről. Hogy az Isten lát minket, hogy mi ilyenek vagyunk belülről, így nézzünk ki belülről. Tele vagyunk sebekkel. És hogy az Isten magára veszi ezeket a sebeket. Ebben a jelenetben a legfontosabb kinyilatkoztatás az, hogy ő nem megvetéssel nézi, hogy mi ilyen, hogy mondjam, szerencsétlen módon vagyunk Isten emberek, Isten arcúak, hogy eljátsszuk sokszor az Isten arcunkat, hanem magára veszi ezeket a sebeket, és így szabadít meg bennünket. Krisztusban az emberről meg az Istenről való igazság teljessége így tárul fel, hogy az Isten minket megszabadít és üdvözít a saját világába, szeretettel beemel. Amen.
Pigler Mónika Miradó Monkos nővér előadását hallották, amely a januári almádiológus lelki gyakorlaton hangzott el.